Füles bagolyolvasó, William Somerset Maugham, egy távoli gyarmaton, egy távoli gyarmaton. Az új helyettes délutánra várták. Mikor Warburton ügyvivőnek jelentették, hogy a Prahut már látni lehet, fejére tette trópusi sisakját, és lesétált a kikötőhöz. Az őrség, 8 alacsony termetű dajak katona, vigyázzálásban fogadta. Elégedetten vette tudomásul, hogy tekintetük harcias, egyenruhájuk rendes és tiszta, puskájuk ragyog. Nem val szégyent velük, a kikötő pallóról végig pillantott a folyó kanyarulatán. Nem sokára meglátja a csónakot. Az ügyvivő rendkívül elegáns jelenség volt. Makulátlan vászonnadrágot, fehér cipőt viselt. Hóna alatt aranyfogantyús nádbot, a peraki szultán ajándéka. Vegyes érzelmekkel tekintett a jövevény érkezése elé. A körzetben több munka akadt, mint amennyit egy ember tisztességesen el tudott végezni. Az ügyvivőnek időnként be kellett utaznia a felügyelete alá tartozó vidéket, s ilyenkor állomás helyét kénytelen kelletlen hegyben szülött hivatalnokra bízta. Másrészt viszont már jó ideje ő volt az egyetlen fehér ember ezen a környéken, s aggodalommal gondolt egy újabb fehér érkezésére. Hozzászokott a magányhoz, a háború alatt 3 teljes éven át egyetlen fehér arcot sem látott. S egy alkalommal, mikor utasítást kapott, hogy szállásoljon el egy erdőültetési szakértőt, rettenetesen megrémült. Mindent elrendezett az erdész fogadtatására, azután pár soros üzenetben tudomására hozta, hogy neki a folyó felső vidékén akadt dolga. Szabályszerűen megszökött. Nem is került elő, csak mikor hírül vette, hogy vendége már elutazott. A Prahu most föltűnt a széles folyókanyarban. Rabokból állt a legénysége, hosszabb-rövidebb időre elítél dajakokból. 2 őr várt a kikötőben, hogy majd visszakísérje őket a börtönbe. Izmos fickók voltak a dajakok, hozzáedződtek a folyóhoz, hatalmas csapásokkal leveztek. Mikor a csónak partot ért, a ponyvatető alól egy férfi lépett ki. Az őrség tisztelgett. Végre csak hogy itt vagyunk, a terem buráját, egészen összegén berettem. Elhoztam a postáját. Kitörő vidámság csengett a jövevény hangjában. Warburton udvariasan kezet nyújtott. Emer, Szóperhez van szerencsém, eltalálta. Miért? Másra számított. Szóper tréfának szánta a kérdést, az ügyvivő azonban nem nevetett rajta. Warburton vagyok. Megmutatom, hol fog lakni. A podgyászát majd utánunk hozzák. Előre ment a keskeny úton. Hamarosan megérkeztek a házhoz. Kicsiny, verandás épület volt. Igyekeztünk lakályossá tenni. Persze, már évek óta nem lakott itt senki. A házikó cölöpökre épült. Volt benne egy hosszú nappali szoba, ez nyílott a széles verandára. Hátul pedig, keskeny folyosó két végében, 2 hálószoba. Egész jó lesz nekem, jelentette ki Szóper. Bizonyára szeretne megfürödni, átöltözni. Nagyon örülnék, ha ma este velem vacsorázna. 8 óra megfelel, nekem akármilyen időpont megfelel. Az ügyvivő udvariasan és kissé zavartan elmosolyodott, aztán távozott. Visszament az erődítménybe, neki ott volt a lakása. Allen Szóper nem tett rá valami kedvező benyomást. De korrekt ember lévén, tudta, hogy helytelen ilyen kurta ismerettség alapján ítélni. Szóper körülbelül 30 éves lehetett. Magas, sovány alak volt, arca fakó, mint a pergamen. Egyszínű arc. Nagy, görbe orr, barna szem. Mikor belépett a házba, strópusi sisakját odahajította egy szolgának, Warburtonnak szemébe ötlött, hogy Szóper hatalmas koponyája, amelyet rövid, barna haj borít, valahogy furcsa ellentétben van kicsiny, satnya hálával. Khaki színű rövid nadrágot viselt, és khaki inget. Ruházata nyűt volt és piszkos, ütött kopott trópusi sisakját pedig már napok óta nem tisztította. De Warburtonnak eszébe jutott, hogy a fiatalember egy hetet a partigőzösön töltött, az utolsó 48 órát pedig a Prahu fenekén vészelte át. Majd meglátjuk, milyen lesz vacsoránál. Warburton szobájába ment. Olyan szabályszerűen volt kikészítve a holmia, hogy angol lakály sem csinálhatta volna szebben. Levetkőzött, lement a fürdőházba, s hideg vízzel lezuhanyozott. Mindössze annyi engedményt tett, hogy az éghajlatra való tekintettel fehér smokingot öltött. Egyébként minden szabályos volt rajta, a kemény ingmell, a magas gallér, a selyemzokni, a lakcipő. Mintha csak a klubjában vacsorázna, a Palmallen. Az ebédlőben gondos házigazda módjára utána nézett a terítésnek. Az asztalon orchideák vidámkodtak, az ezüst tündöklően ragyogott. A szalvétákat bonyolult alakzatokba hajtogatták. Ezüst gyertyatartókban ernyős gyertyákon tották a fényt. Warburton elismerően mosolygott, s visszament a nappaliba. Várta a vendéget. Szóper hamarosan megjelent. A khaki nadrág volt rajta és a khaki ing, meg az az ócska zakó, amelyikben megérkezett. Warburtonnak ajkára fagyott a mosoly. Nézzenek oda, hogy kicsípte magát, szólalt meg Szóper. Erre nem számítottam. Kis híja, hogy nem szárongban jöttem. Nem tesz semmit. A szolgái nyilván mással voltak elfoglalva. Miattam igazán nem kellett volna így felöltöznie, nem maga miatt történt. Vacsorához mindig felöltözöm, ha egyedül van, akkor is. Főleg, ha egyedül vagyok. Felelte Warburton jeges pillantással. Észrevette, hogy szóper mulat rajta. Mérgében elvörösödött. Hirtelen indulatú ember volt, amit sejteni lehetett piros arcából, marconavonásaiból sőszülő, vörös hajából. Kék szeme rendszerint hidegen és tárgyilagosan csillogott, de gyorsan fellobogott benne a harag. De hát világfi volt és szerette remélni, korrekt ember. Mindent meg kell próbálni, hogy zöld ágra vergődhessen ezzel a fickóval. Azokban a körökben, amelyekben én annak idején Londonban mozogtam, épp olyan különbség lett volna fel nem öltözni minden este vacsorához, mint reggelenként megfeledkezni a fürdésről. Mikor Borneóra kerültem, semmi okát nem láttam, hogy felhagyjak ezzel a kitűnő szokással. A háború alatt 3 éven át egyetlen fehér emberrel sem találkoztam. De ha volt jártányi erőm, hogy lejöjjek vacsorázni, minden alkalommal kifogástalanul felöltöztem. Maga nem régen van ebben az országban. Higgy el, nincs jobb módja a nélkülözhetetlen önérzet megóvásának. Ha egy fehér ember a legcsekélyebb mértékben is enged azoknak a hatásoknak, amelyek körülveszik, hamarosan elvesztik önbecsülését, s ha önbecsülését elvesztette, egész bizonyos, hogy a benszülöttek sem fogják többé becsülni. No, ha arra vár, hogy én frakkinget meg kemény gallért vegyek föl ebben a hőségben, akkor fájdalom, csalódni fog. Mikor otthon vacsorázik, természetesen azt vesz föl, amit akar. De ha megtisztel azzal, hogy velem tart, talán belátja, hogy elemi udvariasság olyan ruhát öltenie, amilyet művelt társaságban szokás. 2 maláinas lépett be, szárong és szonkok volt rajtuk, de hozzá elegáns, részgombos fehér kabát. Az egyik ginkoktélt hozott, a másik egy tálcán olajbogyót és a jókát. A 2 férfi átment az ebédlőbe vacsorázni. Warburton azzal hízelget magának, hogy neki van a legkülönbb szakácsa, kínai szakácsa, Borneón, aki mindent elkövet, hogy konyhája a keserves körülmények közt is a lehető legjobb legyen. Rendkívül leleményesen csikarta ki a legnagyszerűbb eredményt a rendelkezésére álló anyagokból. Nem akarja megtekinteni az étrendet, s már nyújtotta is szópernek. Francia étrend volt, zengzetes nevekkel. A 2 inas szolgálta fel a vacsorát. 2 másik hatalmas legyezőket lengetett a szoba ellentétes sarkaiban, s kissé megmozgatta a tikkasztó levegőt. Az étel pazar volt, a pezsgő első rangú. Minden nap így étkezik? Kérdezte Soper. Warburton hanyag pillantást vetett az étrendre. Nem veszem észre, hogy a vacsora bármiben is eltérne a szokásostól. Én magam keveset eszem, de súlyt vetek rá, hogy minden este tisztességes vacsorát szolgáljanak föl. A szakács nem esik ki a gyakorlatból, s a rendigen jó fegyelmező hatással van az inasokra. Döcögve ment a beszélgetés. Warburton rendkívül udvarias volt. Nem lehetetlen, hogy némi kaján örömére szolgált az a zavarodottság, amelyet udvariassága keltett vendégében. Soper mindössze néhány hónapot töltött Csembuluban, s Warburton kérdései kualasolorbeli ismerősei felől hamar kimerültek. Most jut eszembe, mondta hirtelen Warburton, nem találkozott egy Hennerley nevű fiatal emberrel? Úgy tudom, nemrég érkezett Angliából. Hogyne, a rendőrségnél van, ócskat Roger, ezt egyáltalán nem hinném. A nagybátyja, Lord Barraslough, jó barátom. Éppen a napokban kaptam levelet Lady Barraslough-tól. Arra kér, hogy tartsam szemmel a fiút. Hallottam róla, hogy rokona valami nagyfejűnek. Gondolom, így jutott az állásához. Etonban és Oxfordban végzett, s gondja van rá, hogy erről mindenki értesüljön. Meglepetéssel hallom, amit mond. Hennerley családjának minden tagja évszázadok óta Etonban és Oxfordban tanult. Neki ezt már egészen természetesnek kellene éreznie. Rettentően nagyképűnek találtam. Maga hol végezte tanulmányait? Barbadoson születtem, ott is jártam iskolába. Aha, értem. Warburtonnak sikerült olyan sértővé tennie ezt a kurta választ, hogy Soper belepirult. Warburton egy pillanatig hallgatott, aztán folytatta. Kaptam 2-3 levelet Kuala Solorból, s az a benyomásom, hogy a fiatal Hennerley nagy sikert aratott. Azt mondják, remek sportember. Hogyne, nagyon népszerű. Pontosan az a típus, amelyiket Kuala Solorban szeretnek. Én nem sokra tartom a remek sportembereket. Mit számít az, végül is, ha valaki jobban tud golfozni meg teniszezni a többieknél? És kitörődik vele, ha 75-ös szériát csinál biliárdban? Angliában túlságosan nagy feneket kerítenek az ilyesminek. Úgy gondolja, nekem az a benyomásom, hogy a remek sportember megállta a helyét a háborúban is. Na, ha a háborúról van szó, arról mondhatnék magának egyetmást. 1000-ben szolgáltam Hennerleyvel, s mondhatom, a legénység ki nem állhatta. Honnan tudja, onnan, hogy én is a legénységhez tartoztam. szóval maga nem kapott tiszti rangot. Majd éppen én kaptam volna, én csak gyarmati voltam, nem jártam előkelő iskolába, nem volt protekcióm. Végig bakasorban senyvettem. Szóper összevonta szemöldökét. Láthatólag megerőltetésébe került, hogy vacitkozódásban ne törjön ki. Warburton csak nézte, apró kék szeme beszűkült, nézte a másikat, és megalkotta a véleményét. Más témára tért át. Arról kezdett beszélni, mi lesz Szóper hivatali kötelessége. Mikor az óra 10-et ütött, felállott. Hát akkor nem tartom föl tovább. Bizonyára fáradt az utazás után. Kezet fogtak. Ejnye, majdnem elfelejtettem, mondta Szóper. Nem tudna nekem egy inast keríteni? A régi inasom nem került elő, amikor elindultam Kuala Solorból. A holmimat felvitte a hajóra, aztán eltűnt. Csak akkor vettem észre, hogy hiányzik, mikor már kihajóztunk a folyóból. Majd megkérdezem a főinasomat. Bizonyosan talál valakit. Nagyszerű, csak annyit mondjon neki, hogy küldje el hozzám a fiút, s ha kedvemre való lesz, felfogadom. Holdfényes este volt, nem kellett lámpa sem. Szóper az erődből átsétált a házikójába. Nem tudom, mi az ördögnek küldtek a nyakamra egy ilyen alakot, tűnődött Warburton. Ha újabban efféle embereket küldözgetnek ki, megvan a véleményem az egészről, leballagott a kertjébe. Az erődombon emelkedett, a kert pedig lenyúlt egészen a folyóig. Warburton rendszerint a parti lugasban szívta el szivarját. S gyakran megesett, hogy a folyóról, amely ott folydogált alatta, hangokat hallott, valamelyik maláj hangját, aki félénkségében nem merészkedett ki a napvilágra. Panasz, vagy vádlebbent ilyenkor Warburton fülébe, a suttogás valami hírt, vagy hasznos célzást közvetített, olyat, amely hivatalosan sosem juthatott volna tudomására. Leroskadt egy nádfonatú nyugszékbe. Szóper, irigy, modortalan pasas, arrogáns, hiú, fennhéjázó. De Warburton még bosszúságában is érzékelte az est szépségét. A levegő a lugas bejáratánál álló fa illatos virágaitól volt fűszeres, s a halványan csillogó Szent János bogarak lassan, ezüstös fénnyel röpködtek. A hold ösvényt vont a széles folyóra, s ezen az ösvényen síva hitvesének könnyű lábacskái suhantak, a túlsó parton pedig pálmafasor körvonalai rajzolódtak finoman az égre. Warburton lelkében nyugalom lopózott. Furcsa madár volt ez a Warburton, s különleges pályát futott be. 21 éves korában tekintélyes vagyont örökölt, 100 000 fontot. Mikor Oxfordban elvégezte az egyetemet, belevetette magát a vidám élet örömeibe. S abban az időben, Warburton most 54 éves volt, egy jó családból való fiatalember ugyancsak kivehette részét az örömökből. Lakása volt a Mount Streeten, saját kocsija, vadászháza Warwickshire-ben. Az elegáns emberek minden találkozó helyén megfordult. Jóképű volt, szórakoztató, bőkezű. Számított valakinek a 90-es évek elejé Londonban, ahol a jó társaság még nem vesztette el sem választékosságát, sem ragyogását. A burháborúra, amely ezt a társaságot később megrázta, még senki sem gondolt. A világháborút, amely elpusztította, csak a pesszimisták jósolgatták. Nem volt kellemetlen dolog ebben a korban gazdag fiatalembernek lennie. Warburton kandalló párkánya a társasági szezon idején tele volt meghívókkal, amelyek fontosnál fontosabb eseményekre invitálták. S Warburton nagy megelégedéssel tette leget valamennyi kötelezettségének. Mert Warburton sznob volt. Nem félénk sznob, aki egy kissé szégyelli, hogy az előkelőbbek olyan nagy hatást gyakorolnak rá. Nem olyan sznob, aki az ünnepelt politikusok vagy híres művészek bizalmát keresi, s nem is olyan, akit a gazdagság kápráztat el. Csupasz, hamisítatlan, közönséges sznob volt, a rangok szerelmese. Érzékeny volt és hirtelen indulatú, de jobban örült annak, ha egy előkelőség félvárról beszélt vele, mint egy közrendbeli hízelgésének. Neve jelentéktelen helyet foglalt el a bürkeféle nemesi címtárban, s csodálatos volt megfigyelni, milyen leleményességgel utalt minduntalan arra a főrangú családra, amellyel távoli rokonságban állott. Viszont soha egy szóval sem említette azt a derék liverpooli gyárost, akitől anyja révén, aki Gubbins lány volt, a vagyonát örökölte. Társasági életét megkeserítette az a gondolat, hogy miközben Covesban, vagy Ascotban egy hercegnővel, vagy éppen egy királyi herceggel társalog, ennek a rokonságnak valamelyik tagja odalép hozzá és üdvözli. Warburton gyengéje annyira nyilvánvaló volt, hogy hamarosan hírre ment, de az eset különlegessége megmentette attól, hogy pusztán megvetéssel gondoljanak rá. A hatalmasok, akik előtt leborult, kinevették, de szívük mélyén természetesnek találták ezt a hódolatot. A szerencsétlen Warburton persze rettentő sznob, de végül is derék fiú. Mindig készen állt arra, hogy egy pénztelen arisztokrata váltójáért jót álljon, s ha valaki megszorult, bizton számíthatott rá 100 font erejéig. Kitűnő vacsorákat adott. Rosszul kártyázott, de ha a társaság válogatott volt, nem bánta a legnagyobb veszteséget sem. Pedig szenvedélyes játékos volt, csak üldözte a bal szerencse. De tudott veszíteni, s lehetetlen volt nem csodálni azt a hidegvért, amellyel egy ültőhelyében 500 fontot elúsztatott. Kártya szenvedélye csak nem oly heves volt, mint rangkorsága, s végül ez a játék dühokozta a vesztét. Drágán élt, kártya veszteségei pedig tetemes összegre rúgtak. Egyre jobban belemerült a lóverseny fogadásokba, később a tőzsdézésbe. Jellemében volt bizonyos naivitás, a gátlástalanok kitűnő zsákmányra leltek benne. Nem tudom, tisztában volt-e vele valaha is, hogy elegáns barátai a háta mögött kinevetik, de azt hiszem, homályosan sejtette, hogy csak egy szerep lehetséges a számára. Szórnia kell a pénzt. Uzsorások markába került. 34 éves korára tönkre jutott. Mivel alaposan magába itt a hoztájának szellemét, nem sokat tétovázott a következő lépésen. Ha a maga fajta embernek elfogy a pénze, kimegy a gyarmatokra. Warburtonnak senki sem hallotta egyetlen zokszavát sem. Nem panaszkodott amiatt, hogy valamelyik arisztokrata barátja végzetes spekulációt tanácsolt, senkit sem sürgetett, hogy fizesse vissza a kölcsönpénzt. Elrendezte adósságait, nem is sejtve, hogy a liverpooli gyáros lenézett vére ütközik ki belőle, senkitől sem kért segítséget, ső, aki soha életében nem dolgozott, megélhetés után nézett. Vidámságát, nyugalmát, jókedélyét megőrizte. Nem akart senkit kényelmetlen helyzetbe hozni balsorsa ismertetésével. Warburton nem csak sznob volt, hanem úriember is. Befolyásos barátaitól, akiknek társaságában éveken keresztül naponta megfordult, mindössze egy szívességet kért. Protekciót. Az a kitűnő férfi, aki akkoriban Sembul szultánja volt, szolgálatába fogadta. Az elutazása előtti estén még egyszer a klubjában vacsorázott. Hallom, elutazik, mondta neki az öreg Hereford herceg. Igen, Borneóba, az Istenért, minek, tönkre mentem, igazán, sajnálom, majd értesítsen, ha visszajön. Kint pedig érezze jól magát. Igyekezni fogok. Kitűnő vadászterep. A herceg bólintott, és tovább ment. Néhány óra múlva Warburton már a hajóról nézte Anglia ködbe tűnő partját. Mindent maga mögött hagyott, amiért szerinte érdemes volt élnie. Azóta 20 év telt el. Warburton élénk levelezést folytatott különféle előkelő hölgyekkel, igen szórakoztató, beszédes leveleket írt. Szeretetét a magasrangúak iránt megőrizte, s nagy figyelemmel tanulmányozta a Timesban, a lapot 6-7-es késéssel kapta meg, azokat a közleményeket, amelyek a fontos személyiségek visel dolgaival foglalkoztak. Áttanulmányozta a születési, házassági és halálozási rovatot, mindig készen állt a gratuláló, vagy kondoleáló levéllel. A képes újságokból megtudta, kinek milyen a külleme. Mikor időnként Angliába látogatott, oly ügyesen vette föl a fonalat, mintha soha el sem ejtette volna, s mindent megtudott azokról is, akik újonnan jelentkeztek a társadalmi élet színpadán. Az elegáns világ épp oly élénken érdekelte, mint amikor még maga is a szereplők közé tartozott. Változatlanul úgy érezte, csak ez a világ számít. De észrevétlenül új téma jelent meg az életében. Az állás, amelyet betöltött, hízelgett a hiúságának. Nem volt már tartnyaló, aki a hatalmasok mosolyáért esedezik, hanem úr, akinek a szava törvény. Jól esett neki, ha a dajakőrség fegyverrel tisztelgett előtte. Szeretett ítélkezni embertársai fölött. Szívesen simította el az ellenlábas törzsfők viszályait. Mikor a fejvadászok annak idején kellemetlenkedni kezdtek, Warburton elindult megfenyítésükre, végig borzongott rajta bátorságának büszke tudata. Hiúsága nem engedte meg, hogy ne legyen rettenthetetlenül bátor. Történet is szállongott róla, amely szerint egy maga bemerészkedett egy megerősített faluba, és követelte, hogy adjanak ki egy vérszomjas kalózt. Ügyes szervező vált belőle. Szigorú volt, igazságos és becsületes, s lassanként mély szeretet támad benne a malájok iránt. Érdeklődéssel figyelte szokásaikat. Sosem unta meghallgatni beszédüket. Csodálta erényeiket, s nevetve és válrándítva tért napirendre vétkeik fölött. Annak idején, mondogatta, Anglia legkiválóbb búri embereivel voltam bizalmas kapcsolatban, de sosem találkoztam külön búrral, mint némelyik előkelő születésű maláj, akit büszkén nevezek barátomnak. Szerette a malájok udvariasságát és finom modorát, szelítségét és hirtelen haragját. Ösztönösen tudta, hogyan kell bánni velük, őszinte gyöngétséggel fordult feléjük. De egy pillanatra sem felejtette el, hogy ő angol úr, s nem szenvedhette az olyan fehér embereket, akik behódoltak a benszülöttek szokásainak. Ő semmiféle engedményt nem tett, s nem utánozta azokat a fehéreket sem, akik benszülött nővel éltek, mintha a feleségük lenne. Az ilyesfajta viszony, bármennyire szentesítette is a szokás, nem csak botrányosnak tűnt föl előtte, hanem méltatlannak is. Olyas valaki, akit Albert Edward Wallace-i herceg George-nak szólított, semmi neműben ső kapcsolatot nem tarthat fenn egyben szülöttel. S, ha mostanában angliai látogatásairól visszatért Borneóba, valami megkönnyebbülés félét érzett. Barátai, csak úgy, mint ő, nem voltak már fiatalok, s az új nemzedék kellemetlen vén embernek tartotta őt. Úgy rémlett, hogy a mai Angliából egy csomó olyan dolog hiányzik, amit az ő ifjúkorának Angliájában nagyon szeretett. Borneo viszont ugyanaz maradt. Most már itt van az otthona. Elhatározta, hogy szolgál, ameddig csak lehet, s szíve mélyén reménykedett, hogy előbb fog meghalni, mint sem nyugdíjazása bekövetkeznék. Végrendeletében meghagyta, hogy akárhol érje is a halál, hol testét hozzák vissza Sembuluba, s ott temessék el, azok között, akiket szeretett, nem messze a lágyan suhanó folyótól. De ez a fajta érzelmeket mélyen elrejtette mások szeme elől. S, aki ezt az elegáns, izmos, jó megjelenésű férfit megpillantotta, simára borotvált arcával, őszülő hajával, nem is sejtette, hogy ilyen heves érzést melengett a szíve mélyén. Jól tudta, hogyan kell intézni az ügyeket, s az elkövetkező napokban gyanakvó szemmel figyelte helyettesét. Hamar észrevette, hogy szóper szorgalmas és érti a dolgát. Egyetlen hibát talál csak benne, nagyon nyersen bánta benszülöttekkel. A malájok félénkek és igen érzékenyek, magyarázta neki Warburton. Meglátja, sokkal eredményesebb lesz a munkája, ha mindig udvariasan, türelmesen, barátságosan kezeli őket. Szóper Kurtán, érdesem felnevetett. Én Barbadoson születtem, a háborút Afrikában csináltam végig. Úgy hiszem, elég alaposan ismerem a niggereket. Azt nem tudom, mondta Warburton csípősen. De most nem négerekről van szó, hanem malájokról. Ezek nem niggerek, maga nagyon tudatlan, felelte Warburton. Többet nem szólt. Az első vasárnapon újra meghívta Szópert vacsorára. Warburton mindent szertartásosan csinált, s jól lehet előző nap találkoztak a hivatalban, később pedig, 6 órakor, az erőd verandáján megittak egy koktélt, mégis udvarias üzenetet küldött Szópernek az egyik inassal. Szóper, akármilyen kelletlenül is, smokingot húzott. Az ügyvivő örült, hogy kívánsága teljesült, egyben undorral észlelte, hogy a fiatalember ruhája rendkívül rosszabású, s az ing rötyög rajta. De Warburton ezen az estén jó hangulatban volt. Míg el nem felejtem, mondta a készfogásnál, szóltam a főinasomnak, hogy keressen magának valakit. Az unokaöccsét ajánlja. Megnéztem a fickót, értelmes, szolgálatkész legény. Akarja látni? Nem bánom. Kint várakozik. Warburton szólt az inasának, hogy küldje be az unokaöccsét. Egy perc múlva magas, karcsú, 20 év körüli fiatalember jelent meg a szobában. Nagy, fekete szeme volt és jó arcéle. Igen takarosan volt öltözve, szárongot viselt, fehér kis kabátot és kék bársonyból készült, boly nélküli feszt. Abasnak hívták. Warburton helyeslően tekintett rá, s modora észrevétlenül megenyhült, ahogy folyékony, ízes maláj nyelven beszélt a fiúhoz. Fehér emberekkel szemben hajlamos volt némi gunyorosságra, de a malájokat a leereszkedés meg a nyájasság szerencsés keverékével kezelte. Ő a szultán képviselője. Értett hozzá, hogyan őrizze meg méltóságát, s ugyanakkor hogyan keltsen bizalmat a benszülöttekben. Megfelel? Kérdezte Warburton Szóperhez fordulva. Meg. Azt hiszem, ez se nagyobb az ember, mint a többi. Warburton közölte a fiúval, hogy felfogadták, aztán elbocsátotta. Nagy szerencséje van, hogy ilyen inast kapott, mondta Szópernek. Igen, jó családból származik. Csak nem 100 éve jöttek át Malakkáról. Én nem sokat törődöm vele, hogy az inasomnak, aki a cipőmet tisztítja és italt hoz, ha megszomjazom, kék vér folyik-e az erejében vagy sem. Nekem elég, ha minden gyorsan végrehajt, amit kívánok tőle. Warburton levigyeztette ajkát, de nem szólt egy szót sem. Leültek vacsorázni. Kitűnő vacsora volt, s jó bor hozzá. A bor hatása hamarosan mutatkozni kezdett. Nem csak hogy csípőség nélkül, hanem szinte barátilag beszélgettek. Warburton szeretett jól étkezni, vasárnap este pedig még a szokásosnál is alaposabban kivette részét a földi javakból. Most olyan érzése támadt, hogy igazságtalan volt Szóperrel szemben. Szóper persze nem úri ember, de erről nem tehet, s ha az ember közelebbről megismeri, talán kiderül, hogy egész derék fickó. A hibái, úgy lehet, modorbeli hibák. A munkában kétségtelenül megállja a helyét, gyors, lelkiismeretes, alapos. Mire a desszerthez értek, Warburton barátságos hajlandóságot érzett az egész emberiség iránt. Ez az első vasárnapja itt, megkínálom egy egészen különleges portóival. Már csak 20-25 palackom van belőle, ritka alkalmakra tartogatom. Kiadta az utasítást az inasnak, s az hamarosan visszatért a palackkal. Varburton figyelemmel kísérte a dugóhúzás műveletét. Öreg barátomtól, Charles Hollingtontól kaptam ezt a portóit. Ő 40 évig őrizte, s nálam is itt van már jó ideje. Köztudomásulag neki volt a legjobb pincéje Angliában. Valami borkereskedő? Nem egészen? Mosolyodott el Warburton. Lord Hollingtonról beszélek, Sastlere aguráról. Anglia egyik leggazdagabb főnemese. Nagyon régi barátom, az öccsével együtt voltam Etonban. Ennek az alkalomnak Warburton sosem tudott ellenállni. Elmondott egy kis történetet, amelynek egyetlen érdekessége láthatólag annyiból állt, hogy ő egy főnemes barátja. A portói kétségtelenül igen jó volt. Ivott egy pohárral, aztán még egyel. Feledett minden óvatosságot. Hónapok óta nem beszélt fehér emberrel. Anekdotákat kezdett mesélni. Megmutatta magát a hatalmasok társaságában. Szavai alapján azt lehetett volna gondolni, hogy valamikor kormányokat alakítottak és politikai programokról döntöttek a javaslatára, amelyet egy hercegnő fülébe suttogott, vagy fehér asztalnál lejtett el, hogy az uralkodó bizalmas tanácsadója hálásan fölhasználhassa. A régi szép ascoti napok, a gódvódi és covesi versenyek emléke fölé lett lelkében. Még egy pohár portói. Hely azok a napokig tartó házi bálok Yorkshire-ben és Skóciában, amelyekre minden évben eljárt. Volt egy emberem akkoriban, Foremannek hívták, a világ legkitűnőbb inasa. És mit gondol, miért mondott föl? Tudja, a személyzeti ebédlőben a szobalányok meg az inasok a gazdájuk rangjának megfelelő sorrendben ülnek. Foreman bevallotta nekem, megelégelte, hogy csupa olyan helyre járunk, ahol én vagyok az egyetlen közrendbeli. Ez azt jelentette, hogy nekik mindig az asztal végére kellett ülnie, s a legjobb falatokat kiszedték az orra elől. Elmondtam a históriát az öreg Hereford hercegnek, majd meghalt a kacagástól. Bizisten, jó uram, mondotta, ha én volnék Anglia királya, őrgrófi rangra emelném magát, csak azért, hogy az inasa ne szenvedjen hátrányt. Vegye magához, hercegem, válaszoltam. Sohasem volt ennél kitűnőbb inasom, helyes, Warburton, mondta a herceg, ha magának megfelel, nekem is meg fog felelni. Küldje el hozzám, aztán Montecarlo következett, ahol Warburton és Fyodor nagyherceg egy szép estén egyesült erővel felrobbantotta a bankot. A következő szám Mariembad volt. Mariembadban Warburton bakkarát játszott V. Edwarddal. Persze, akkor még csak valesi herceg volt. Emlékszem, azt mondta nekem, George, ha ötösre bevágsz, még az ingedet is elveszíted, igaza volt. Nem hiszem, hogy életében mondott volna ennél bölcsebbet. Csodálatos ember volt. Mindig is mondtam, hogy ő a legnagyobb diplomata Európában. De hát ifjú és bohó lévén, nem fogadtam meg a tanácsát. Ha megfogadtam volna, ha nem vágtam volna be ötösre, ma biztosan nem lennék itt. Soper csak nézte Warburtont. Mélyen ülő, barna szeme keményen, fölényesen csillogott, ajkán gúnyos mosoly ült. Kuala Solorban sokat hallott Warburtonról. Nem rossz fiú, körzetét óramű pontossággal igazgatja, mondották, de jóságos egek, mekkora sznob. Kinevették, de nem rossz indulatúan, mert lehetetlen volt haragudni ilyen jó lelkű és nyájas emberre, s Soper már ismerte a valesi herceg meg a bakkara történetét. Soperben azonban nem volt semmiféle elnézés. Kezdettől fogva ellenszenvesnek találta az ügyvivő modorát. Nagyon érzékeny volt, s Warburton udvarias gúnyolódása meggyötörte. Warburton kitűnően értett hozzá, hogy a nekik nem tetsző megjegyzéseket megsemmisítő hallgatásba fullassza. Soper keveset volt Angliában, és sajátos ellenszemvel viseltetett az angolok iránt. Különösen az előkelő iskolák öreg diákjait nem állhatta, mert mindig attól tartott, hogy lóhátról fogják kezelni. Annyira félt a mások fölényeskedésétől, hogy az ilyesmit megelőzendő, ő maga hordta fenn az orrát, s így mindenki tűrhetetlenül dőfösnek tartotta. Minden esetre legalább egy hasznunk van a háborúból, szólalt meg végre. Az arisztokrácia hatalma semmivé vált. A búrháború elindította, a 14-es háború betetészte a pusztulást. Anglia nagy családjai halálra vannak ítélve, mondotta Warburton annak az emigránsnak önelégült mélabújával, aki XV. Lajos udvarára emlékezik. Többé nem engedhetik meg maguknak, hogy ragyogó palotáikban éljenek, s fejedelmi vendégszeretetüknek lassanként már csak az emléke marad meg. Ami szerintem nagyon helyes, a fene a dolgukat. Szegény Soperem, mit tudhat maga Athén dicsőségéről, Róma nagyságáról? Warburton széttárt a karját. Tekintete egy pillanatra álmodozó lett, fölrémlett benne a múlt látomása. Higgye el, torkig vagyunk már ezzel a marhasággal. Csak olyan kormány segíthet, amelyikben üzletemberek ülnek. Én angol gyarmaton születtem, s szinte egész életem egy gyarmatokon töltöttem. Az én szememben Holmilord egy hajítófát sem ér. Anglia legfőbb betegsége a sznopság. engem senki sem tud úgy kihozni a sodromból, mint egy sznob. Sznob, Warburton arcát bíbor pirröntötte el, szeme lángolt a dühtől. Ez a szó üldözte egész életében. Azok a magasrangú hölgyek, akiknek társaságát ifjúkorában élvezhette, nem tekintették méltatlannak magukhoz Warburton hódolatát, de olykor még a magasrangú hölgyek is elvesztik a türelmüket, s Warburtonnak nem egyszer arcába vágták ezt a szörnyűséges szót. Tudta, lehetetlen volt nem tudnia, hogy vannak gyűlöletes emberek, akik őt sznobnak nevezik. Micsoda aljasság, hiszen a sznobizmus szerinte is a legundorítóbb tulajdonság. Szeret maga fajta emberekkel érintkezni, csak az ő társaságukban érzi otthonosan magát, de az ég szerelmére, milyen alapon nevezik ezt sznobizmusnak? Ki hova tartozik, oda vágyik, igaza van, válaszolta. A sznob azért csodál, vagy gyűlöl valakit, mert annak magasabb a társadalmi helyzete. Az angol középosztálynak ez a legútszélibb vonása. Észrevette, hogy Soper szemében nevetés villam föl. Soper szája elé emelte kezét, hogy eltakarja, valójában, hogy annál feltűnőbbé tegye, széles mosolyát. Warburton ujjai megremegtek. Sopernek valószínűleg fogalma sem volt róla, mennyire megsértette főnökét. Érzékeny ember létére különösen közönyös volt mások érzékenysége iránt. Hivatali munkájuk elkerülhetetlenné tette, hogy napközben olykor néhány percre lássák egymást, délután 6-kor pedig mindig találkoztak Warburton verandáján egy pohár italra. Régi helyi szokás volt ez, amelyet Warburton a világért meg nem szegett volna. De külön étkeztek, Soper a házikójában, Warburton pedig az erődben. A hivatali idő után alkonyatig sétáltak, de külön utakon. Ezen a vidéken, ahol a dzsungel egészen a falusi ültetvényekig nyomult, kevés ösvény volt, s ha Warburton észrevette hanyag léptekkel ballagó helyettesét, nagy kerülőt csinált, hogy össze ne akadjanak. Soper rossz modora, önteltsége, kíméletlensége már is az idegeire ment Warburtonnak. Soper érkezése után 2 hónappal azonban olyan esemény történt, amely az üvivő ellenszenvét keserű gyűlöletté változtatta. Warburtonnak. Az ország felső részébe kellett mennie ellenőrző körútra. Az állomás helyett nyugodtan rábízta Soper gondjaira, hiszen határozottan meggyőződött róla, hogy helyettese használható ember. Azt persze helytelenítette, hogy semmi elnézés nincs benne. Becsületes, korrekt és szorgalmas, de nem szívelheti a benszülötteket. Warburtonnak keserű mulatságára szolgált, hogy ez az ember, aki mindenkivel egyenlőnek tartja magát, oly sokakat tekint alantasának. Ridegen és türelmetlenül bánt a benszülöttekkel, nem hallgatta meg őket. Utálatos fráter, Warburton hamar észrevette, hogy a malájok nem szeretik, és félnek tőle. Ami Warburtonnak félig meddig tetszett is. Nem nagyon örült volna, ha helyettese népszerűségre tesz szert, mert ez veszélyeztette volna az ő népszerűségét. Warburton megtette a szükséges előkészületeket, útnak indult, és 3 hét múlva visszatért. Közben megérkezett a posta. Mikor belépett a nappali szobába, első pillantása egy nagy halom felbontott újságra esett. Soper kiment eléje, most együtt léptek be a szobába. Warburton egyik otthon maradt szolgájához fordult, s szigorúan kérdőre vonta, mit jelentenek ezek a felbontott újságok. Soper gyorsan megmagyarázta. Kíváncsi voltam a Wolverhamptoni gyilkosságra, s kölcsön vettem a maga timesait. De visszahoztam mindet. Bizonyosra vettem, hogy nem fog haragudni. Warburton fal fehéren támadt Soperre, de igenis haragszom. Nagyon haragszom, bocsásson meg, kérte Soper nyugodt hangon. Egyszerűen képtelen voltam kivárni, míg visszaérkezik. Talán még a leveleimet is felbontotta. Soper nem jött ki a sodrából, elmosolyodott főnöke kétségbeesésén. A kettő nem egészen ugyanaz. Végül is nem számíthattam rá, hogy megharagszik, ha belenézek az újságjaiba. Semmi magánjellegű dolog nincs bennük. Határozottan tiltakozom az ellen, hogy bárki is elolvassa az újságjaimat én előttem. Oda ment az újságcsomóhoz. Csak nem 30 szám volt ott egy rakáson. Hallatlan szemtelenség, folytatta. Teljesen összekavarta. Könnyen rendbe rakhatjuk, mondta Soper, és ő is az asztalhoz lépett. Hozzá ne nyúljon, tiltakozott Warburton. Mondhatom, gyerekes dolog jelenetet csinálni ilyen apróság miatt. Hogy merészel velem így beszélni? Akassza fel magát, vágta oda Soper, és kirohant a szobából. Warburton remegett a felindulástól, s csak nézte az újságjait. Az az otromba, brutális kézleg főbb gyönyörűségét rombolta össze. A legtöbb ember, aki Isten háta mögötti helyen él, a posta érkezésekor türelmetlenül tépi föl az újságokat, s az utolsókat véve előre, mindenek előtt a legfrissebb hazai hírekbe igyekszik bepillantani. Warburton azonban másképp csinálta. A hírlap ügynökséget utasította, hogy minden számburkoló papírjára írják rá a megjelenés dátumát, s mikor a kövér csomó megérkezett, Warburton legelőször is ezeket a dátumokat vette sorra, s kék ceruzával megszámozta az egyes darabokat. A főinas olyan utasítást kapott, hogy minden reggel készítsen egy újságot a verandára a tea mellé, s Warburtonnak különös gyönyörűségére szolgált, hogy tea szürcsölés közben felbontotta a burkoló papírt, s elolvashatta a reggeli lapot. Ilyenkor az volt az illúziója, hogy otthon van, Angliában. Minden hétfőn reggel a 6 héttel korábbi Timest olvasta, s ez így ment végig a hét napjain. Vasárnap az Observer volt soron. Ez a szokása is, csak úgy, mint az a másik, hogy vacsorához felöltözött, a civilizációhoz kapcsolta. És büszkeséggel töltötte el, hogy akármilyen izgalmasnak ígérkeztek is a hírek, sose engedett annak a kísértésnek, hogy a szabályos idő előtt nyitott volna föl egy újságot. A háború alatt olykor elviselhetetlennek tetszett a várakozás, s ha egyik nap arról olvasott, hogy valahol támadás indult meg, izgatott gyötrelmeket kellett átélnie, amelyektől megkímélhette volna magát, ha egyszerűen felbontja a későbbi számot, amely ott hevert előtte a polcon. A legszigorúbb próba volt ez, amelyet valaha is magára mért, de győzelmesen kiállotta. S most ez az otromba alak feltépte a szép, szoros kis csomagokat, mert kíváncsi volt rá, hogyan gyilkolta meg valami ocsmánynő az undorító férjét. Warburton magához rendelte inasát, és csomagoló papírt hozatott vele. Az újságokat összehajtogatta, amilyen szabályosan csak tudta, mindegyikre burkolatot tett, és megszámozta őket. Szomorú egy művelet volt. Sose bocsátom meg neki, mondotta. Soha. Útjára természetesen inasa is elkísérte. Sose utazott nélküle, hiszen az inas pontosan tudta, mit hogy szeret, s Warburton nem tartozott azok közé a dzsungelutazók közé, akik hajlandók lemondani a kényelmükről. De mióta hazaérkeztek, az inas összegyűjtötte a pletykákat a személyzeti szálláson. Kiderült, hogy Szópernek meggyűlt a baja a szolgáival. A fiatal Abas kivételével mindenki faképnél hagyta. Abas is szívesen elment volna, de mivel a nagybátyja helyezte el Szópernél az ügyvivő utasítására, félt eltávozni a nagybácsi engedélye nélkül. Mondtam neki, jól tette, hogy maradt, tuan, jelentette az inas. De nem fogja a hely. Azt mondja, nem rendes ház az, és szeretné tudni, elmehet-e ő is, úgy, mint a többiek. Nem, maradnia kell. A tuannak szüksége van szolgákra. Vannak már újak az eltávozottak helyén. Nincsenek, tuan, senki sem akar oda menni. Warburton összeráncolta a szemöldökét. Szóper orcátlan hülye, de hivatali pozíciójához megfelelő számú szolgára van szüksége. Úgy illik, hogy háztartása rendben legyen. Hol vannak a szökevények? A faluban, tuan. Menj el hozzájuk ma este, és mondd meg nekik, hogy az a kívánságom, holnap hajnalra térjenek vissza tuan Szóper házába. Azt mondják, nem mennek vissza, tuan. Az én parancsomra sem. Az inas 15 éve szolgált Warburton mellett, ismerte minden hangvételét. Nem félt tőle, nagyon sok mindenen mentek keresztül együtt. Egyszer az ügyvivő a dzsungelben megmentette az életét, egyszer pedig, mikor gazdája csónakja felborult egy sebes folyószakaszon, ő mentette meg Warburtont. De tudta, mikor kell az ügyvivőnek szó nélkül engedelmeskedni. Elmegyek a faluba, mondotta. Warburton elvárta, hogy beosztotja az első adandó alkalommal bocsánatot kérjen durvaságáért, Szóperben azonban megvolt a rossz nevelésű embereknek az a tulajdonsága, hogy képtelen volt megbánást kifejezni. Mikor másnap reggel a hivatalban találkoztak, hallgatással siklott el az eset fölött. Mivel azonban Warburton 3 hétig távol volt, nem lehetett elkerülni egy meglehetősen hosszas eszmecserét. Mikor ennek végére értek, Warburton jelezte, hogy távozhat. Azt hiszem, más megbeszélni valónk nincs. Köszönöm. Szóper sarkon fordult, de Warburton utána szólt. Hallom, valami baja támadt az inasaival. Szóper fölkacagott. Meg akartak zsarolni. Pofátlanul kereket oldottak, csak az a mi haszna Abas maradt itt persze, van magához való esze, nem szökik meg egy jó helyről, de én álltam a sarat. Végül mind beadta a derekát. Hogy-hogy. Ma reggel valamennyi a helyén volt, a kínai szakács meg az összes többi. Csak álltak olyan képpel, mintha nyársat nyeltek volna. Az embernek az volt a benyomása, övék a ház. Azt hiszem, rájöttek, hogy nem vagyok olyan hülye, amilyennek gondoltak. Szó sincs róla. Az én határozott utasításomra mentek vissza. Szóper egy kissé elpirult. Nagyon lekötelezne, ha nem avatkoznék a magánügyeimbe. Csak hogy ez nem magánügy. Ha a szolgái megszöknek, maga nevetségessé válik. Jogában áll a bolondját járnia, de én nem engedhetem meg, hogy mások csúfot űzzenek magából. Az illendőség úgy kívánja, hogy megfelelő személyzete legyen. Amikor tehát meghallottam, hogy inasai elmentek, megüzentem nekik, hogy hajnalra foglalják el a helyüket. Végeztem. Varburtom főbólintással is jelezte, hogy a beszélgetés véget ért. Soper azonban nem vette tudomásul. Tudni akarja, mit csináltam. Magam elé rendeltem őket, és az egész bandát kirúgtam. 10 percet adtam nekik, hogy eltakarodjanak. Varburton vállat vont, és gondolja, hogy fog újakat kapni. Megbíztam az írnokomat, hogy nézzen új szolgák után. Varburton 1 percig tűnődött. Azt hiszem, nagy ostobaságot követett el. Nem árt, ha megjegyzi magának, hogy csak a jó gazdának van jó szolgája. Mire kíván még kioktatni? Szeretném jó modorra tanítani, de nagyon nehéz dolgom lenne, s nincs vesztegetni való időm. Gondom lesz rá, hogy kapjon szolgákat. Kérem, miattam ne fáradjon. Magam is tudok keríteni. Varburton kesernyésen elmosolyodott. Sejtette, hogy Soper épp úgy ki nem állhatja őt, mint ő Sopert, s tudta, hogy nincs bosszantóbb, mint kényszerűségből elfogadni valakinek a szívességét, akit utálunk. Hadd figyelmeztessem rá, hogy itt épp oly bajosan kap maláj, vagy kínai szolgákat, mint angol lakájt, vagy francia szakácsot. Senki sem szegődik el magához, csak ha én parancsolom. Kívánja, hogy intézkedjem? Nem. Ahogy gondolja. Viszontlátásra. Varburton fanyar humorral figyelte a fejleményeket. Soper írnoka hasztalan igyekezett malájt, dajakot, vagy kínait rávenni arra, hogy átlépje egy ilyen gazda küszöbét. Abas, az egyetlen inas, aki hű maradt hozzá, csak helyi ételeket tudott főzni. Sopernek nem voltak igényei, de hamarosan émelyegni kezdett az örökös listől. Nem volt vízhordó sem, pedig a rettentő hőségben napjában többször is meg kellett volna fürödnie. Szitta átkozta Abast, a fiú azonban makacsul ellenállt, s csak azt csinálta meg, amihez kedve volt. Sopert felbőszítette a tudat, hogy ez a szolga is csak azért tart ki mellette, mert az üvivő kívánja, így ment ez 2 héten át, míg végül egy reggel arra ébredt, hogy újra ott vannak pontosan azok a szolgák, akiket elbocsátott. Rettentően dühbe gurult, de egy kissé megjött már az esze, s ez alkalommal szó nélkül eltűrte, hogy ott maradjanak. Lenyelte a megaláztatást, de az a türelmetlen megvetés, amelyet Varburton hóbortjai iránt érzett, sötét gyűlöletbe csapott át. Az üvivő kaján intézkedésével nevetségessé tette az egészben szülött lakosság előtt. A 2 ember most már nem érintkezett egymással. Megszegték azt a hagyományos szokást, amelynek értelmében az üvivő, személyes ellenszenvét félretéve, délután 6-kor italra látta vendégül azt a fehér embert, aki éppen az állomás helyen tartózkodott. Mindegyik úgy élt a maga házában, mintha a másik nem is léteznék. Most, hogy Soper már beletanult munkájába, a hivatalban sem akadt sok dolguk egymással. Varburton üzeneteit küldönc útján juttatta el helyetteséhez, utasításait pedig hivatalos levélben közölte. Állandóan látták egymást, ezt nem lehetett elkerülni, de egész héten 5 szót sem váltottak. Az a körülmény, hogy folyton találkozniuk kellett, az idegeikre ment. Az ellenséges érzület mélyen beléjük ivódott, s Varburton napi sétái alkalmával nem tudott egyébre gondolni, csak arra, hogy mennyire ki nem állhatja helyettesét. S az volt a legborzalmasabb, hogy nem lehetett a helyzet megváltoztatásában reménykedni, így kell farkas szemet nézniük halálos gyűlölettel, amíg csak Varburton szabadságra nem megy. Abba pedig 3 év is beletelhet. Varburton nem talált okot rá, hogy panasszal forduljon a központhoz. Soper igen jól ellátta a feladatát, s akkoriban nehéz volt a gyarmatokra embert kapni. Igaz, érkeztek hozzá bizonytalan panaszok megcélzások arról, hogy a benszülöttek durvának tartják Sopert. Kétségtelen, elégedetlenek voltak vele, de mikor Varburton utána nézett az egyes eseteknek, csak annyit tudott megállapítani, hogy Soper szigorúságot tanúsított, ahol az elnézés célra vezetőbb lett volna, s érzéketlenséget árult el olyankor, amikor az ő helyében Varburton megértést mutatott volna. De semmi olyat nem követett el, amiért felelősségre lehetett volna vonni. Varburton azonban továbbra is szemmel tartotta. A gyűlölet gyakran éles látásúvá teszi az embert. Az ügyvivőnek az volt a gyanúja, hogy Soper kíméletlenül bánik a benszülöttekkel, de nem csinál semmi törvénybe ütközőt, mert tudja, hogy így okozhat keserűséget főnökének. De egy napon talán mégis elveti a súlykot. Varburtonnál senki sem tudta jobban, hogy a szakadatlan hőség milyen ingerlékenyé teszi az embereket, s hogy milyen nehéz az embernek uralkodni magán egy álmatlan éjszaka után. Jól esően elmosolyodott. Soper előbb-utóbb kiszolgáltatja magát. Mikor végül elérkezett az alkalom, Varburton hangosan felkacagott. Soper volt a rabok felügyelője. A rabok utakat csináltak, fészereket építettek, ha a prahunak valami útja akadt a folyó felső vagy alsó szakaszán, evesztek, sepregették a város utcáit, és egyéb hasznos munkákat végeztek. Ha jól viselkedtek, az is előfordult, hogy házi szolgának osztották be őket. Cooper keményen fogta a gyeplőt. Szerette látni, hogy a rabok dolgoznak. Gyönyörűséggel fundált ki feladatokat a számukra. A rabok azonban hamar rájöttek, hogy értelmetlen dolgokat csináltat velük, ezért rosszul dolgoztak. Cooper azzal büntette őket, hogy meghosszabbította a munkaidejüket. Ez ellenkezett a szabályokkal, s amint Warburtonnak tudomására jutott, helyettesét meg sem kérdezve elrendelte, hogy a régi munkaidőt kell megtartani. Cooper sétája közben meglepetéssel tapasztalta, hogy a rabok visszafelé baktatnak a börtönbe. Előzőleg megparancsolta, hogy alkonyat előtt nem szabad abba hagyni a munkát. Mikor kérdőre vonta az ügyeletes őrt, azt a választ kapta, hogy az ügyvivő rendelkezett így. Dühtől sápadtan sietett az erődbe. Warburton makulátlan vászonnadrágban, fején a csinos trópusi sisakkal, kezében sétabottal, sarkában kutyáival éppen délutáni sétájára indult. Az imént figyelte Cooper távozását, tudta, hogy a folyó felé vezető utat választotta. Cooper fölnyargalt a lépcsőn, s egyenesen az ügyvivőnek rontott. Szeretném tudni, mi az Isten nyilának változtatta meg azt a parancsomat, hogy a rabok este hatig dolgozzanak. Kiáltotta dühösen, egészen kikelve magából. Warburton tágra nyitotta hideg, kék szemét, és rendkívül meglepett kifejezést öltött magára. Megbolondult. Annyira tudatlan, hogy nincs tisztában vele, ilyen hangon nem beszélhet hivatali felettesével. Menjen a nyavajába, a rabok az én hatáskörömbe tartoznak, magának nincs joga ebbe beleavatkozni. Törődjön a maga dolgával, én is törődöm a magamival. Szeretném tudni, mi az Isten takar azzal, hogy bolondot csinál belőlem. Mindenki tudni fogja, hogy megváltoztatta a parancsomat. Warburton megőrizte hidegvérét. Nem volt joga ilyen parancsot kiadni. Azért változtattam meg, mert durva és zsarnoki rendelkezés volt. Higgye el, én fél annyira sem csináltam magából bolondot, mint saját maga. Ideérkezésem pillanatától fogva utál. Mindent elkövetett, hogy lehetetlenné tegye a helyzetemet, mert nem voltam hajlandó a talpát nyalni. Hátba döfött, mert látta, hogy nem hízelgek magának. Cooper esztelen dühében veszélyes területhez közeledett, s Warburton tekintete hirtelen hideggé, metszővé vált. Téved, faragatlan tuskónak tartottam, de a munkájával tökéletesen meg voltam elégedve. Maga sznob, nyomorult sznob, azért tartott faragatlan tuskónak, mert nem etomban végeztem. Ajaj, megmondták nekem Kuala Solorban, mire számíthatok. Hát nem tudja, hogy egész Borneo magán röhög. Alig tudtam megállni, hogy ne fetrengjek a nevetéstől, mikor előadta híres esetét a valesi herceggel. Jóságos egek, hogy vihogott mindenki a klubban, mikor ugyanezt a történetet elmondták. Bizisten szívesebben vagyok faragatlan tuskó, mint maga fajta sznob. Ez szíven találta Warburtont. Ha azonnal el nem takarodik, kirúgom. Kiáltotta. A másik kissé közelebb lépett hozzá, arcát egészen Warburton arcához tolta. Nyújjon hozzám egy ujjal, csak egy ujjal, mondta. Bizisten, szeretném látni, hogy megüssön. Akarja, hogy megismételjem? Snob, snob, Cooper, vagy 8 centivel magasabb volt Warburtonnál, válas, izmos fiatalember. Warburton kövér volt és 54 éves, tökle előre lendült. Cooper megragadta a karját és hátra lökte. Ne marháskodjon, jusson eszébe, hogy én nem vagyok úriember. És értek a verekedéshez. Gúnyosan fölnevetett, sápadt, éles vonalú arcát széles vigyor öntötte el. Leugrott a lépcsőről. Warburtonnak hangosan zakatolt a szíve fölindulásában. Kimerültén roskadt a székbe. Bőre úgy bizsergett, mintha hőkiütése lenne. Egy borzalmas pillanatig úgy érezte, mentem sírva fakad. De hirtelen tudatára ébredt, hogy főinasa ott van a verandán, s ösztönösen visszanyerte önuralmát. Az inas közelebb lépett, és töltött egy pohár szódás fiskit. Warburton szó nélkül fogta a poharat, és fenékig kiürítette. Mit akarsz mondani? Kérdezte Warburton, s igyekezett mosolyt erőltetni merev ajkára. Tuan, a helyettes Tuan rossz ember, abas megint ott akarja hagyni. Várjon még egy kicsit, írok Kuala Solorba, és megkérem őket, hogy Tuan Coopert küldjék máshová. Tuan Cooper nem bánik jól a malájokkal. Hagy magamra, az inas csendben visszavonult. Warburton egyedül maradt a gondolataival. Maga előtt látta a Kuala Solori klubot. A klubtagok ott ülnek az ablak melletti asztalnál, flanelnadrágban, bekényszerítette őket az este golfozás, teniszezés után, fiskit isznak és gint, s jót nevetnek, mikor az ő esetét hallják a valesi herceggel Marienbadban. Égette a szégyen, a gyalázat. Snob. Valamennyien snobnak tartják. Ső mindig derék fickóknak tartotta őket, s mindig volt annyira úriember, hogy eltekintett nagyon is másodrangú pozíciójuktól. Most gyűlölettel gondolt rájuk, de ez a gyűlölet eltörpült amellett, amit Cooper iránt érzett. S ha verekedésre kerül a sor, Cooper alaposan elpáholta volna. A megaláztatástól könnyek csordultak végig vörös, kövér arcán. Csak ült, vagy két óra hosszat, egyik cigarettát a másik után szívta, s szeretett volna meghalni. Végül visszajött az inas, és megkérdezte, átöltözik-e vacsorához. Természetesen, mindig átöltözik vacsorához. Fáradtan tápászkodott föl székéből, fölhúzta a keményített inget, föltette a magas gallért. Leült a csinosan díszített asztalhoz, két inas a szokáshoz híven kiszolgálta, másik kettő a hatalmas legyezőket lengette. Odaállt a házikóban, 200 lépésnyire innen, Szóper nyomorúságos vacsoráját eszi egy szál szárokban. Mezítláb van, sevés közben valószínűleg detektív regényt olvas. Vacsora után Warburton leült levelet írni. A szultán nincs a székhelyén, ezért bizalmasan és barátilag a szultán megbízottjához intézte sorait. Szóper nagyon jól dolgozik, írta, de az a helyzet, hogy ő nem tud kijönni vele. Szörnyen próbára teszik egymás idegeit, sőrendkívülik egynek tekintené, ha Szópert át lehetne helyezni valami más posztra. Másnap reggel külön futárral küldte el a levelet. A válasz két hét múlva érkezett meg, a havi postával. Magánlevél volt, s a következő kép hangzott. Kedves Warburton, nem akarok hivatalosan válaszolni leveledre, saját kezűleg írok hát néhány sort. Ha ragaszkodsz hozzá, természetesen a szultán elé terjesztem az ügyet, de véleményem szerint sokkal helyesebb volna, ha elállnál a dologtól. Tudom, hogy Szóper csiszolatlan gyémánt, de használható ember, s a háborúban nehéz napokat élt át. Azt hiszem, meg kell adnunk neki minden lehetőséget, hogy boldoguljon. Úgy vélem, te hajlamos vagy arra, hogy egy kissé túlzott jelentőséget tulajdoníts az emberek társadalmi helyzetének. Nem szabad elfelejtened, hogy az idők megváltoztak. Persze, nagyon jó, ha valaki úri ember, de még jobb, ha érti a dolgát és szorgalmas. Azt hiszem, ha megpróbálsz kissé elnézőbb lenni, nagyon jól ki fogsz jönni Szóperrel őszinte híved. Richard Temple Warburton kiejtette kezéből a levelet. Nem volt nehéz a sorok közt olvasni. Disk Temple, akit 20 év óta ismer, Disk Temple, aki egész jó vidéki familiából származik, sznobnak tartja őt, s ezért nem bajlódik a kérésével. Warburton egyszeriben úgy érezte, kicsúszik a lába alól a talaj. Az a világ, amelyhez ő tartozik, elmúlt, s a jövő egy hitványabb nemzedéké. A jövőt Szóper képviseli, s ő szíve mélyéből gyűlöli Szópert. Kinyújtotta a kezét, hogy töltsön magának, de erre a mozdulatra az inas hirtelen előlépett. Nem tudtam, hogy itt vagy. Az inas fölvette a levelet. Aha, szóval emiatt maradt itt. Elmegy Tuan Szóper Tuan? Nem. Baj lesz belőle. Warburton annyira bágyadt volt, hogy az első pillanatban nem értette, mire céloz az inas. De csak az első pillanatban. Aztán fölegyenesedett a székben, s az inasra nézett. Csupa fül volt. Hogy érted ezt? Tuan Szóper nem bánik rendesen a basszal. Warburton vállat vont. Honnan tudná egy ilyen Szóperféle alak, hogyan kell bánni a szolgákkal? Warburton ismerte ezt a típust. Egyik pillanatban nyersen bizalmaskodik velük, a másik pillanatban már durva és kíméletlen. Abas menjen haza a családjához. Tuan Szóper visszatartja a bérét. Abas nem tud megszökni. A Tuan 3 hónapja nem fizetett neki. Mondtam a fiúnak, hogy várjon türelemmel. De nagyon dühös, nem akar hallgatni az okos szóra. Ha a Tuan továbbra is rosszul bánik vele, baj lesz belőle. Jól tetted, hogy szóltál nekem. A marha, annyira nem ismeri a malájokat, hogy azt hiszi büntetlenül megsértheti őket. Megérdemelné, hogy a hátába döfjenek egy kést. Kés? Warburton szívverése hirtelen, mintha kihagyott volna. Csak szabad folyást kell engedni a dolgoknak, s egy szép napon megszabadul Szópertől. Ahogy ez a mondat, a mesteri tétlenség formulája, átsuhant az agyán, elmosolyodott. Most pedig szíve valamivel gyorsabban kezdett verni, mert látta a gyűlölt embert arcra borulva a dzsungelösvényén, hátában késsel. Faragatlan tuskóhoz, zsarnokhoz illő halál. Warburton felsóhajtott. Kötelessége figyelmeztetni Szópert, s meg is fogja tenni, írt egy rövid, hivatalos levelet, hogy azonnal jöjjön át az erődbe. Szóper 10 perc múlva ott állt Warburton előtt. Mióta az ügyvivő kis híján megütötte, nem beszéltek egymással. Warburton most nem kínált a helyjel. Hivatott? Kérdezte Szóper. Külseje elhanyagolt volt, nem is egészen tiszta. Arcát és kezét apró vörös pörsenések borították. Minden moszkító csípést véresre vakart. Hosszú, keskeny arcán mogorva kifejezés ült. Hallom, hogy megint nézeteltérése van a szolgáival. Abas, a főinasom unokaöccse panaszkodik, hogy 3 hónapja visszatartja a bérét. Ezt rendkívül önkényes eljárásnak tartom. A fiú el akar menni magától, s én nem hibáztatom. Ragaszkodom hozzá, hogy fizesse ki a járandóságát. Én nem egyezem bele a távozásába. A bérét biztosítékként tartom vissza, hogy rendesen viselkedjék. Nem ismeri a maláj jellemet. A malájok nagyon érzékenyen reagálnak a sérelemre és gúnyra. Szenvedélyes, bosszúálló emberek. Kötelességem figyelmeztetni, ha túlfeszíti a húrt ezzel a fiúval, igen nagy kockázatot vállal. Szóper megvetően felvihogott. Mire gondol? Arra, hogy megöli magát, és magának miért fáj emiatt a feje, de hogy fáj, nevetett Warburton. Nagyon könnyen el tudnám viselni, de hivatali kötelességemnek érzem, hogy kellő nyomatékkal figyelmeztessem magát. Azt hiszi megijedek egy nyavajás niggertől? Ez engem egyáltalán nem érdekel. Hát akkor vegye tudomásul, hogy tudok magamra vigyázni. Ez az abaskölyök koszos, tolvajg az ember, és ha valami disznóságot próbál velem csinálni, bizisten kitekerem a nyakát. Csak ennyit akartam mondani, zárta le a beszélgetést Warburton. Jó éjszakát, és biccentett, hogy távozhat. Szóper elpirult, egy pillanatig nem tudta, mit mondjon, mit tegyen, aztán sarkon fordult és kivotorkált a szobából. Warburton jeges mosolyjal nézte a távozását. Ő megtette kötelességét. De vajon mit gondolt volna, ha tudja, hogy Szóper visszaérve néma és sivár házába, végigvetette magát az ágyon, s keserves magányában hirtelen minden önuralmát elvesztette. Mellét fájdalmas zokogás rázta, sovány arcán súlyos könnyek peregtek alá. Warburton ezután ritkán látta Szópert, és sohasem szólt hozzá. Minden reggel elolvasta a Timest, elvégezte hivatali munkáját, kisétált, felöltözött, megvacsorázott, majd pedig szivarozva üldögélt a folyóparton. Ha véletlenül összeakadt Szóperrel, keresztül nézett rajta. Soha, egy pillanatra sem feledkeztek meg egymás közelségéről, mégis mind a ketten úgy viselkedtek, mintha a másik nem léteznék. Az idő semmit sem enyhít egy gyűlöletükön. Figyelték egymás tetteit, és mindegyik tudta, mit csinál a másik. Warburton ifjúkorában szenvedélyes vadász volt, idősebb korára azonban elment a kedve tőle, hogy a dzsungel vadjait gyilkolja. Szóper viszont vasárnap és ünnepnapokon vállára akasztotta a puskát. Ha sikerült valamit elejtenie, úgy érezte, Warburton felett aratott győzelmet. Ha nem, Warburton válrándítva kuncogott. Az ilyen vizes nyolcas próbál vadász lenni, a karácsony nehéz időszak volt mindkettőjüknek. Egyedül vacsoráztak, mindegyik a maga szállásán, és szánt szándékkal leitták magukat. 200 mérföldes körzetben nem volt fehér ember rajtuk kívül, sők egy hőhajításnyira laknak egymástól. Az év elején Szóper lázas beteg lett, s mikor Warburton legközelebb megpillantotta, elcsodálkozott rajta, hogy mennyire lesoványodott. Betegnek, megviseltnek látszott még mindig. A magány, amelynek természetellenességét még az is fokozta, hogy nem a szükség írta elő, az idegeire ment. De ezzel Warburton is így volt, s gyakran töltötte álmatlanul az éjszakát. Csak feküdt és tépelődött. Szóper erősen ivott, az összeroppanás nem késhetett sokáig. De vigyázott rá, hogy a benszülöttekkel való bánás módjában főnöke semmi kivetni valót ne találhasson. Elkeseredett, néma harcot vívtak egymással. Minden azon állt, vagy bukott, melyikük szívósabb. Múltak a hónapok, s egyikükön sem mutatkoztak a gyengülés jelei. Úgy érezték, mintha az örök éjszaka hónába száműzték volna őket. Lelkükre nehezedett az a tudat, hogy számukra már sohasem kell fel a nap. Úgy tűnt föl, hogy életük örökké a gyűlölet tompa és iszonyú monotóniájában fog őrlődni. S mikor végül bekövetkezett az elkerülhetetlen, Warburton mégis olyan döbbenetet érzett, mintha teljesen váratlan esemény történt volna. Szóper megvádolta Abast, hogy a ruháit lopja, s mikor a fiú tagadott, gazdája nyakon ragadta és lerúgta a ház lépcsőjéről. Az inas a vérét követelte, Szóper viszont mindenféle szitkokat vagdosott a fejéhez, ami csak eszébe jutott. Ha egy óra múlva még a ház körül látja, átadja a rendőrségnek. Másnap reggel a fiú megleste az erőd mellett, mikor Szóper a hivatalba igyekezett, és újra a bérét kérte tőle. Szóper ököllel az arcába vágott. A fiú elesett, majd pedig vérző orral tápászkodott föl. Szóper folytatta útját, és nekiült a munkának. De nem tudott figyelni rá. Az ütés lecsendesítette mérgét, de tudta, hogy elvetette a súlykot. Emészteni kezdte a dolog. Betegnek, nyomorultnak, kedveszegetnek érezte magát. Warburton a szomszédos hivatali helyiségben ült, s Szóper ösztönösen arra gondolt, hogy átmegy hozzá és elmondja neki, mi történt. Már mozdult is, de aztán eszébe jutott, hogy Warburton fagyos megvetéssel hallgatná a történetét. Maga előtt látta fölényes mosolyát. Egy pillanatig kínos félelemmel gondolt arra, hogy abas bosszút állhat. Warburton nem hiába figyelmeztette. Sóhajtott. Milyen ostobán viselkedett. De aztán türelmetlenül vállat vont. Törődik is az egésszel, egy fabatkát sem ér az élete. Warburton a hibás, ha nem mérgesíti fel őt, ilyesmit nem esethetett volna meg. Warburton kezdettől fogva pokollá tette az életét. Snob. De mindilyenek, s ez azért van, mert ő csak gyarmati. Szégyen gyalázat, hogy a háborúban nem kapott tiszti rangot. Megállta a helyét úgy, mint bárki más, ott is mocskos sznobok voltak mindenfelé. Ha most megadja magát, elveszett ember. Varvurton persze értesülni fog a történtekről. Mindenről tud ez a vén sátán. De ő nem fél. Nem fél semmiféle malájtól, Varvurton pedig mehet a pokolba felőle. Varvurton valóban értesült a történtekről. Főinasa számolt be neki, ebéd közben. Most hol van az öcséd? Nem tudom, tuan, elment. Varvurton hallgatott. Ebéd után rendszerint szunyókált egy keveset, de ma semmi álmosságot sem érzett. Szeme akaratlanul is azt a házat fürkészte, ahol most Szóper pihen. A marha, Varvurton lelkében egy pillanatra tétovázást támadt. Tudja ez az alak, mekkora veszély fenyegeti? Talán hivatni kellene, de valahányszor megpróbált okosan beszélni Szóperrel, Szóper mindig megsértette. Halántékán kidagadtak az erek, keze ökölbe szorult. Hiszen figyelmeztette azt a tuskót. Most jöjjön, aminek jönnie kell. Nem az ő dolga, s ha valami történik, őt senki sem okolhatja. De a kualasoloriaknak talán majd eszükbe jut, milyen jó lett volna megfogadni az ő tanácsát, s Szópert áthelyezni valami más állomásra. Aznap este furcsa nyugtalanság szállta meg. Vacsora után föl és alá sétált a verandán. Mikor az inas elindult szállására, Varvurton megkérdezte tőle, látták-e Habast. Nem láttuk, tuan, azt hiszem, anyai nagybátyjának a falujába ment. Varvurton éles pillantást vetett az inasra, de az lesütötte szemét, tekintetük nem találkozott. Varvurton lement a folyópartra, salugasban üldögélt. De nem tudott megnyugodni. A folyó vészjóslóan csendes volt. Mintha egy óriási kígyó siklana lomhán a tenger felé. S a dzsungelfájra a víz fölött lélegzetel állító fenyegetés súlyosodott. A madarak nem daloltak. A fák leveleit nem érintette szellő. Körös körül minden, mintha várakozott volna. A kerten át kisétált az országúthoz. Onnan jól láthatta Szóperházát. A nappaliban égett a lámpa, s az úton át ide hallatszott valami jazzzene. Szóper gramofonoz, Varvurton megborzongott. Sosem tudta leküzdeni ösztönös ellenszenvét a gramofon iránt. Ha most nem hallja ezt a gépi zenét, átmegy Szóperhez és beszél vele, így azonban megfordult, és visszament a lakásába. Késő estig olvasott, s végül elszenderedett. De nem aludt soká, rémes álmai voltak, s mintha kiáltás ébresztette volna föl. Persze az is csak álom volt, hiszen kiáltás, Szóperházából például, ide nem hatolhat be. Hajnalig ébren feküdt, ekkor gyors lépteket és hangokat hallott. Főinasa berontott a szobába, fején nem volt fez. Varvurtonnak elállott a szívverése. Tuan, tuan, Varvurton kiugrott az ágyból. Már is jövök. Papucsot rántott, s szárongban és pizsamakabátban kiment az udvarra, onnan pedig át Szóperházába. Szóper az ágyán feküdt, szája nyitva volt, szívébe késdőftek. Álmában ölték meg, Varvurton megtántorodott. De nem azért, mintha a látvány készületlenül érte volna. A hirtelen örömtől tántorodott meg. Nagy kő esett le a szívéről. Szóper már egészen kihűlt. Varvurton kihúzta a kést a sebből. Olyan erővel döfték be, hogy Varvurton alig tudta kivenni. Megnézte, és rögtön ráismert. Néhány héttel ezelőtt egy házaló neki akarta eladni, de Szóper vásárolta meg. Hol van Habas? Kérdezte szigorúan. Habas anyai nagybátyjának a falujában van. A benszülött rendőrőrmester ott állt az ágylábánál. Védj magad mellé két embert, eredj el abba a faluba, és tartóztasd le Habast. Varvurton haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket. Merev arccal osztogatta a parancsokat. Szavai röviden kopogtak, ellentmondást nem tűrően. Aztán visszament az erődbe. Megborotválkozott, megfürdött, felöltözött, és bement az ebédlőbe. Tányérja mellett ott várta a burkoló kötéses Times. Vett a gyümölcsből. A főinas kitöltötte a teáját, a másik rántottat szolgált föl. Varvurton jó étvágya levett. A főinas ott állt mellette. Mit akarsz mondani? Tuan, Habas, az unokaösém, egész éjszaka anyai nagybátyjának a házában volt. Be tudja bizonyítani. A nagybátyja megesküszik rá, hogy nem mozdult ki a faluból. Varvurton mérgesen förmett a szolgára. Tuan Szópert Habas ölte meg. Te ezt épp oly jól tudod, mint én. A büntetés nem maradhat el. Tuan csak nem akarja felakasztatni. Varvurton egy pillanatig eltűnődött. Hangja kemény és szigorú maradt, de tekintete megváltozott. A maláj rögtön észrevette ezt a lobbanást, s ő is szemvillanással jelezte, hogy megérti, miről van szó. Habast súlyos sérelem érte. Börtönbüntetést fog kapni. Szünet állott be, Varvurton vett a narancslekvárból. Ha büntetése egy részét kitöltötte, ide fogom venni inasnak. Te majd betanítod. Meggyőződésem, hogy Tuan Szóperházában csak rosszat tanult. Jelentkezzen a Basa rendőrségen, ez volna a legbölcsebb. Az inas eltávozott. Varburton fogta a timest, és óvatosan föltépte a borítékot. Nagyon szerette a nehéz, suhogó lapokat széthajtogatni. Gyönyörű volt a friss, hűvös reggel, s Varburton barátságos tekintete egy pillanatra kiszökött a kertbe. Óriási kő esett le a szívéről. Aztán a születések, házasságok és halálesetek hasábjait kezdte böngészni. Mindig ezt a rovatot nézte meg elsőnek. Fölfigyelt egy ismerős névre. Ladi Ormskirknek végre kisfia született. A kutyafáját, hogy fog örülni az öreg kegyelmes asszony, a legközelebbi postával elküldi neki gratuláló levelét. A Basból idővel nagyon jó inas lesz. Az a marha szóper,